Juma Traktátus 22-es lapja következik ma reggel. Egy könnyed, izgalmas témával. Jó reggelt, András! Jó reggelt, Szilvia! Egy könnyed, izgalmas témával fogunk kezdeni. Ugye, és egyben el is kezdjük a második fejezetét a Juma Traktátusnak, de egy ismerős témával folytatjuk, ugye sokat beszéltünk már a Trumat HaDeshenről. Trumat HaDeshen az egyike volt a szentély különleges szolgálatainak, ugye ez volt az a hamu áldozat, amikor le kellett venni a oltár tetejéről az áldozatok, elégett áldozatokból és fákból, megmaradt hamuból egy keveset, és le kellett tenni az oltár jobb oldalán a földre, és az ott felszívódott, és ez volt az első szolgálat reggelente. Jó reggelt kívánok, Katalin, jó reggelt kívánok, József. Szóval, és az felszívódott úgy reggelre, és ezt hívjuk úgy, hogy Trumat HaDeshen. Ugye arról volt szó, korábban, tegnap vagy tegnap előtt, hogy ezt elvileg még a kakas kukorikálása környékén, azelőtt vagy közvetlen azután csinálták, aztán Jom Kippurkor, éjfélkor csinálták, a zarándok ünnepeken már az éjszaka elején csinálták. Most általában, ahogy fogjuk tanulni, ugye föl voltak osztva a kohaniták heti szinten, volt 24 csoportja a kohanitáknak, és minden héten egy másik csoport szolgált. A kohaniták egyes csoportjai pedig napokra voltak felosztva. Az egyes szolgálatokat, legalábbis egy nagy részét, azt sorsolással döntötték el. Tehát az, hogy konkrétan egy adott szolgálatot kivégezzen, azt kisorsolták. Ezt a szolgálatot viszont, mondja a Misnaber és Sainak, Kalmisra, Ece, Litre, Meszemiz, Bejach, Tairem, ezt a szolgálatot kezdetben nem sorsolták ki, hanem bárki, aki önként jelentkezett, az elvégezhette ezt a hamu áldozást. Uzmán, Seimer, Rubim, Racim, Vajlana, Keves, Kalakaidem, Szhavére, Bárba, Ammai, Zaha, Vima, Jusnem, Savin, Aimerlem, Hatz, Biu. Most, hogyha viszont többen jelentkeztek, akkor egy futóversennyel döntötték el, hogy ki csinálja ezt a szolgálatot. Látjuk, hogy a papoknak jó kondícióban volt érdemes lenniük. A futóverseny úgy nézett ki, hogy el kellett kezdeni futniuk föl az oltárra. Az oltárra fölvezetett egy 32 ama hosszú, tehát egy 16 méter hosszú rámpa. És amikor a végéhez értek, megközelítették a rámpának az utolsó 4 amáját, az utolsó 2 méterét, akkor aki elsőként jutott a rámpának a tetejére, azé lett az oltár hamu áldozata. Ez a szolgálat. Ha viszont sokan voltak, és a futóversenyben nem dőlt el egyértelmű, hogy ki nyerte a futóversenyt, mert egyszerre értek a végére az oltárnak, vagy a oltárra vezető rámpának, akkor mindenki lejött, és innentől fogva újra mindenki benne volt az obligóba, körbeálltak, mindenki, aki ott volt, és el akarta végezni ezt a szolgálatot, kinyújtották az ujjukat, és a felelős ügyeletes pedig megszámolta az ujjakat, mondott egy számot, azt mondta, hogy 150, egy lényegesen nagyobb számot, mint ahányan ott voltak. A Talmud elmondja, hogy oda ment az egyik kohanitához, levette a turbánját, hogy tudják, hogy onnan kezdte a számolást, és elkezdte az ujjakat számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ment körbe, és ahol véget ért a számolással, az a ecpec kimehetsz, tulajdonképpen a logikáját követve, amikor véget ért a számolással, akkor az, akinél véget ért, az volt az, aki a szolgálatot végezte. Nagyon kedves vagy, Mária, köszönöm szépen a jó kívánságokat. Szóval, Máhi Mojcín, Áhászostáj, melyik ujjukat, vagy hány ujjat nyújtottak ki, amit számoltak? Talán azt mondja, kinyújthattak egy ujjat, vagy akár két ujjat. Ami azt jelenti, hogy azt se lehetett tudni, nem lehetett pontosan kiszámolni, hogy még ha tudta is, hogy hányan vannak, nem tudta pontosan kiszámolni, hogy kinél fog véget érni, mert nem tudta, hogy egy ujjat vagy két ujjat fognak a kohaniták kinyújtani. De én majd cínak udalban. és a hüvelykujjat tilos volt kinyújtani. Tehát kinyújthatták a négy mutatójuknak bármelyikét, de a hüvelykujjukat nem nyújthatták ki. Majd később szó lesz róla, hogy azért nem, mert a hüvelykujjat az könnyen ki lehet nyújtani, és vissza lehet hajtani. És ha valaki látta, hogy ki tudta számolni, hogy hányan vannak, nem akarták, hogy ezzel csaljon. Majd erről később szó lesz. Májsz és sajus nem sem, amikor adszom, hogy a migdas, vagy keves, de a fárkád eztem, mert ha beérő, vagy nincs bele a rágla, vagy kíváncsi, hogy bejzni se baj, de szakani, és kínos lejje tőlemin, amiz beach, elövet pályasz. Később azonban, amikor már nagyon sokan lettek a kohaniták, akik el akarták végezni ezt a szolgálatot, és óriási tülekedés volt a futóversenyen, valamelyik kohén lelökte a társát a rámpáról, az illető eltörte a lábát, akkor látták a bölcsek, hogy ez nem vezet jóra, és itt ez egy veszélyes helyzet, és ezért úgy döntöttek, hogy beszüntetik a futóversenyt, és inkább mindig sorsolással döntik el ezt is. Árba pajoszos hajussam, és összesen ugye négyféle sorsolás volt a nap során, és ez volt az első sorsolás. Az EU pályaszad is, a többi sorsolásról is szó lesz majd, hogy mi mindent sorsoltak ki a nap során a kohaniták között. Oké, idáig tartott a misna, és a Gemara rögtön azt kérdezi, hogy ha ez a sorsolás ilyen jól működött, akkor miért nem sorsolással döntötték el eredendően is ezt a szolgálatot, csak úgy, mint az összes többi? Mi a különbség, hogy itt eredendően bárki jöhetett és csinálhatta, meg futóversenyeztek, miért nem eleve azt mondták, hogy akkor ez is egy sorsolással dőljön el? Amelyik kara, máj támjelítek van a pálya assza, amelyik kara szabad, kivende vagy lesz lájla hi, lőj ha siva ulej assza, kivende hazaka asszú, assza lesz a kanta a pálya assza. Azt mondja, a Talmud azért nem, mert kezdetben azt gondolták, hogy mivel ez az éjszaka közepén, vagy korán reggel hajnalban van ez a szolgálat, de nem fogják annyira fontosnak tartani a kohaniták, mert nem egy nappali szolgálat, amikor mindenki látja, hogy az illető csinálja nagyobb a nézőközönség, és nagyobb kóver, nagyobb megtiszteltetés az adott szolgálatot csinálni, és ezért azt gondolták, hogy hát úgyse jelentkezik majd olyan sok ember, olyan sok kohanit erre a feladatra, és nem kell akkor vacakolni a sorsolásra. Később azonban, amikor nagyon sokan lettek a potenciális jelentkezők, és ráadásul a futóversenyen egymást veszélyeztették, akkor úgy döntöttek, hogy legyen mégiscsak sorsolással. Azt mondja, a Talmud bár egy varimuk darim, de vagy, de szlájlév, aki ne lebban nem pajosza. Azt mondja, a Talmud, na jó, de hát akkor ezek szerint az, ami egy éjszakai szolgálat volt, az nem olyan fontos a kohaniták szemében? Itt van egy másik éjszakai szolgálat. Jelesül, hogy a Tamid áldozatnak a maradékait, húsdarabjait elégetni az oltár, fölvinni a rámpára, utána a rámpára az oltárra, és ott elégetni. És erre rendeztek sorsolást, akkor mégiscsak fontos volt az éjszakai szolgálat. Azt mondja, a Talmud, szöjfa vajdeim a mahi. Szóval ez más. Miért? Mert ez nem egy éjszakai szolgálat volt önmagában, egy stand-alone éjszakai szolgálat, hanem ez a nappali szolgálat befejezéseként volt éjszaka. Hiszen nappal meghozták a Tamid áldozatot, és éjszaka elégették a maradékait. Azt mondja, a Talmud, hány námit hilasz a vajdeim a mahi. Azt mondja, oké, akkor mondjuk azt, hogy a Tamid áldozat elégetése, az a Tamid nappali áldozat befejezése, ez pedig a hamu kiszórása, pedig a nappali áldozat megkezdése. És mikor ugyanígy nincs különbség. De amelyben érkelem, kidési adat róla szeresen makar én szalik a kádesek, vagy kidés, mint hila szavaida. Azt mondja, Talmud, hiszen látjuk, hogy Rabbi Jöjjelen is így fogalmaz, hogyha valaki, ugye minden szolgálat előtt a papnak meg kellett mosni a kezét naponta. Hát tegnap megmosta a kezét, az nem volt elég mára. Most a trumasza desen, a hamuszórás áldozata kapcsán, ami még hajnalban, még sötétben történt, azt mondja a Rabbi Jöjjelen, hogyha ennek a szolgálatnak az elvégzése előtt megmossa a kezét a pap, akkor a későbbiekben, amikor már följön a nap, és további szolgálatot végez, nem kell még egyszer megmosni a kezét. Miért? Mert a szolgálat előtt már megmosta a kezét. Tehát akkor ezek szerint a trumaszadesen, a hamus szórás szolgálata, az a hiába van hajnalban, vagy még sötétben, már a nappali szolgálat megkezdésének számít. Azt mondja, Talmud, nem, én ma, csak már kérdés, mit hilalávajna. Azt mondja, Talmud, nem, ez nem feltétlenül jelenti ezt. De Rabbi Jöjjelen lehet, hogy nem így fogalmazott, hanem úgy fogalmazott, hogy azért nem kell még egyszer megmosni a kezét, Mert amikor megmosta a kezét, akkor már arra gondolt, hogy ez már számít a nappali szolgálatra is. De nem azért, mert automatikusan a hamuszórás az a nappali szolgálat része. Oké. Okay. Ez akkor egy válasz arra, hogy miért nem eredendően sorsolással döntötték ezt el. Miért nem? Azért, mert egy éjszakai szolgálatról volt szó, és azt gondolták, hogy az éjszakai szolgálat nem annyira fontos a kohaniták szemében, és ezért nem kell sorsolni, nem lesznek olyan sokan. Ikadám, Rimi, Ikaszavor, Kivende, Ikainez, Seinal, Jasszú, Kivende, Hazad, Asszú, Kasszú, nem, hogy éjszakai, akkor erre van a pálya Asszú. Azt mondtam, hogy egy másik lehetséges válasz, ami nem arról szól, hogy mennyire volt fontos a szemükben, a kohaniták szemében, hanem arról, hogy mennyien lesznek a jelentkezők, egy teljesen objektívok, hogy ilyen korán reggel az emberek nem szeretnek felkelni, még akkor sem, ha kohaniták. És azért azt gondolták, hogy itt sem fog senki felkelni emiatt a hamuszórás áldozata miatt, úgyhogy fölösleges sorsolgatni, mert úgyis kevés jelentkező lesz, és ezért azt mondták, hogy inkább legyen csak automatikus a dolog. Azt mondja a Talmud, azt mondja a Talmud, álljon meg a menet. Ugyanaz a kérdés tulajdonképpen, mint az előbb. Itt van az áldozatok, a nappali áldozatok égetésének a micvája. Ugyancsak éjszaka történt, és mégiscsak sorsolták, tehát akkor ezek szerint mégsem volt olyan nagy probléma éjszaka közepén felkelni. Talmud megjegyzi azt a nagyon magunk által is ismert megállapítást, shiny migna mi mikam. Azt mondja, nagy a különbség aközött, hogy valaki éjszaka még nem feküdt lealudni, és aközött, hogy korán reggel az éjszaka közepén kell felkelni. Az ember inkább hajlandó még ébren maradni egy kicsit, mint hogy lefeküdjön aludni, és hogy ugyanebben az időpontban, vagy korán reggel felkeljen. És ugye itt is erről van szó. A Trumasza Desen, a hamuszórás az már korán reggel hajnalban volt, ott már fölkeltek ahhoz a szolgálathoz, míg az éjszakai égetése az áldozatoknak az a nappal folytatása volt, amikor még nem feküdtek le aludni, és ezért nyilván több jelentkező volt. A Talmud megy tovább, és megkérdezi, hogy tulajdonképpen azt mondjuk, hogy a sorsolás csak később alakult ki, és kezdetben bárki csinálhatta, vagy futóversennyel döntötték el, de hát a sorsolás, ennek a sorsolásnak a kapcsán azt olvassuk, hogy ez ebben a sorsolásban más is beletartozott. Más szolgálatok is beletartoztak, nem csak a hamuszórásnak a micvája. De tánya, mi is zahab trumaszedesen, zahab ez a szidura már rahab, és ez is négizrejci. Azt tanuljuk, hogy amikor valaki elnyerte sorsolás révén a hamuszórás micváját, akkor azzal egyben elnyeri az oltár tüzének a táplálásának a micváját is, és a rendezését is. Szerintem itt van még két további szolgálat, amit a sorsolással elnyer. Akkor a sorsolás nem csak a trumászadmiszmi karoszavul, amerevási istéta kanoszmi kara, hábumi karoszavul, lai asszú. Kivende hazudok a asszú, asszúnám egy idejsz a kana, ta kinula pajasza, kivendek a kanule pajasza, lai asszú, amri miai, már nem is számolni, hádat a kinulei, mi is az akab trumászat, de esen, iszkúsz rám, rakas, meg ízlejzem, gerjek, nem is számolni, kezdetben ezek nem voltak egyben, ezek a szolgálatok, tehát a hamu szórás egy, kettő a tűz táplálása, három, a tűzhely rendezése. Ezek nem voltak egyben, hanem csak külön volt a hamuszórás. A rabik azt gondolták, hogy úgyse fog sok mindenki jelentkezni erre, úgyhogy nem bízták a sorsolásra, hanem azt mondták, bárki jöhet és csinálhatja. Aztán sokan jelentkeztek, meg lábtörés volt a futóversenyen, azt mondták, jó, akkor csináljunk sorsolást. Amikor csináltak sorsolást, akkor viszont a kohaniták már nem akartak fölkelni korán reggel, mert azt mondták, úgyse engem fognak kisorsolni, akkor fölösleges. Akkor viszont nem jött senki, hogy csinálja. Erre azt mondták, na jó, akkor legyen sorsolás, de viszont beletartozik ebbe a szolgálatba nem csak maga a trumászadásen, a hamuszórás, hanem még a tűz táplálása és a tűzhely rendezése is, és akkor így ez már egy vonzóbb csomag volt, egy vonzóbb szolgálati csomag, és ezért már fölkeltek úgyis a kohaniták, hogyha a sorsolásra sorsolták ki. Most arról fog szólni a következő rész, amit a Misna mondott, hogy még a sorsolás előtt futóversennyel döntötték el, hogy ki csinálja a szolgálatot. Ugye mit mondott a Talmud, vagy a Misna, hogy a futóversenyben az nyert, aki 4 ámával megközelítette az oltárt, a rámpán. Hol volt ez a... Hol volt a vége a futóversenynek? Szóval hol volt a befutás? Mit jelent, hogy 4 ámával megközelítette? Amaráv papa, psiteli árbámizdára, loj, azt mondja Ráv papa, szerintem ez biztos, hogy nem a földön volt. Tehát, hogy elkezdtek futni, és amikor odaértek a rámpához megközelítőleg 4 ámára, akkor az döntötte el, hogy ki él, hogy hiák a szolgálat. Miért? Mert ugye a misna úgy fogalmaz, hogy fölfutnak a rámpán. Tehát nem a rámpát közelítették meg, hanem magán a rámpán futottak. Akkor esetleg az első 4 ámája a rámpának? Az sem lehetséges, mert úgy fogalmaz a misna, hogy futottak és felmentek a rámpának. De az első 4 ámá az még nem jelenti azt, hogy felmentek. Akkor esetleg a közepén van a rámpának? Nem. Az sem valószínű, mert azt nagyon nehéz meghatározni, hogy pontosan hol van az a vonal, ahol a befutásnak a célpontnak a vonala lenne. Ezért nem lehet más, mint az, hogy a 4 ámá az az utolsó 4 ámája a rámpának. Aki elfut, és már 4 ámával megközelíti magát az oltárt a rámpa legtetején, az futott a célponthoz, és az nyeri a versenyt. A következő kérdés az lesz, hogy pontosan ez a 4 ámá ez hogyan volt számítva. Ugye maga az oltár teteje, ahol találkozott a rámpával, az odébb volt, vagy kijebb volt, mint a rámpa alja, amelyik... nek volt egy talapzata. Ugye a rámpa ez egy háromszintes valami volt, és a középső szinten egy ámára kijött egy ilyen párkány, és aztán lejjebb még egy ámára kijött egy párkány. Ezt a 2 ámát plusz ámát beleszámítjuk, és akkor itt igazából 6 áma a tetejétől, vagy nem számítjuk bele, és akkor csak 4 áma a tetejétől. A Talmud azt mondja, nem tudjuk erre a választ, tékú, majd ha eljön a messiás, akkor erre a kérdésre is megkapjuk a válaszunkat. Megyünk tovább. Amikor végül is nem tudták eldönteni a futóversennyel, akkor sorsással döntötték el, és hogy ment a sorsás, körbeálltak, és mindenki kinyújtotta az ujját. És a Muna, az ügyeletes elkezdte számolni az ujjakat. Ima is nem sem, Muna, imelem az biu. Nán, hogy szívodzba is széljem le minnyen. És tanultuk másodt is, hogy a számolás mindig úgy történt, hogy az ujjukat számolták meg. Azt kérdezi a Talmud Imnile Dideó, miért nem sokkal egyszerűbb számolja meg magukat, a kohanitákat? Szájlél rá, hogy Yitzhak, de már Yitzhak azt mondja, hogy szállap, filod, vár, mitzadik, szíve, ifkedem be bazek. Azt mondja a Talmud, ugyanis tilos megszámolni a zsidókat személy szerint, konkrétan megszámolni. Mindenki tudja, hogyha nem tudjuk, nem egyértelmű, hogy van-e minnyen éppen a zsinagógában, akkor nem úgy számoljuk meg a bent lévőket, hogy 1, 2, 3, 4, hanem valamilyen más számolási módszert használunk. Például az egyik legközismertebb, hogy van egy Zsoltár mondat, ami pont 10 szóból áll, hogy Sőasza, Mechovarach, Szachszach, Orim, Nászamádó, Ölöm, ez 10 szó, és mindenkire mondunk egy szót, egy ilyen mondókával, és hogyha végig tudtuk mondani, akkor vagyunk 10. Mindenesetre tilos 10 embert nem, tilos a zsidókat így emberenként számolni, mert az egy rossz jel, és hogy látjuk például, hogy, és még akkor is tilos, hogyha egy micva miatt számoljuk meg őket. Például, hogy legyen az imához meg a 10 férfi. Ugyanígy itt is, hogy hiába egy micváról van szó, hogy a kohaniták áldozzanak, tilos őket konkrétan közvetlenül megszámolni, hanem az ujjukat számolták. Honnan tudjuk, hogy ez még egy micva érdekében is tilos számolni? Saul király, amikor megszámolta a harcosait, akkor azt mondja, vagy ifkedénybe bazek. Megszámolta őket bazekkel. A bazek az több sok mindent jelenthet, de itt most úgy értelmezzük, hogy azok ilyen apró cserépedény darabok. Mindenki kidobott egy törött cserépdarabot, és a cserépdarabokat számolták meg. Ugye ugyanúgy, mint amikor a félsékelekkel számolták a zsidó népet, mindenki adott egy félsékelet, és azokat számolták meg. Ugyanígy itt is Saul bazekkel, azaz törött cserépdarabokkal számolta meg a harcosait. Azt mondja, hogy a Talmud Mászkafra vásra máj, de háj bazek lisne, vizzek, dilme, sem adem assza, hudik, de szív, imcú lesz a dainibe bezek. Azt mondja, hogy a Talmud, de hát nem biztos, hogy ez cserepet jelent itt, cserépdarabot. Lehet, hogy ez egy városnak a neve, és azt úgy kell, akkor úgy kell olvasni, hogy és megszámolta őket bezekben, nem bezekkel, hanem bezekben. Tehát ugye abban a településben. Azt mondtam, hogy jó, oké, eleme, ha vagy ismerse, lesz a amifkedémet laim. Van egy későbbi mondat, ahol Saul a harcosait bárányokkal számolta meg. Mindenki kapott egy bárányt, és a bárányok megfogott egy bárányt, utána a bárányokat számolták meg. De megint látjuk, hogy Saul ügyelte arra, hogy a harcosait ne közvetlenül számolja. Amerem Lazar Klamaini Iszal, Jövőbe Láv, és nem már van, hogy a Miszpábne Iszal, hogy Helyre Mesél a Imád. De Lazar azt mondja, hogy honnan tudjuk, hogy tilos a zsidókat megszámolni, ahogy Hosea proféta mondja, és olyan lesz Izrael népének, Izrael fiainak száma, mint a tenger homokszemei, amelyet nem lehet megszámolni. Nem lehet megszámolni, az azt jelenti, hogy nem szabad megszámolni. Nem csak fizikailag nem lehet, hanem nem szabad. Amram is Muel, bár nekményre, mennyire észlenek szív, vagy hiszem észlenek a halai, amíg szívesen leimad belé szape. Bocsánat, Rab Nachman Yitzchak Amar Eivim Bishnei Lavin, Rab Nachman Yitzchak szerint nem egyszerűen egy tilalmat szeg meg az, aki a zsidókat számlálja, hanem kettőt, hiszen az előbb említett mondatban egész pontosan az van, amely olyanok lesznek Izrael fiai, mint a tenger homokja, amely nem mérhető és nem számlálható. Nem mérhető, egy, nem számlálható, kettő. Tehát két tilalmat is megszeg, aki mégiscsak számolgatja őket. Nem nachmen yitzchak amar eivim bishnei lavin shnei mar loimad belei szaper. Amar shmuel ben nachmeni rabbi yisnon nasan ramik siva hay mispab nei sag khala yom ksiva shel loimad belei szaper. Azt mondja, van itt egy önmagában egy ellentmondás. Az egyik oldalon a mondat első fele azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint a tenger homokja, a másik pedig azt mondja, hogy amely nem megszámlálható és mérhető. A tenger homokja megszámlálható és mérhető. Elég nehéz, de nem lehet azt mondani, hogy végtelen, vég nélküli. A tenger homokját meg lehet számolni. Azt mondja, a Talmud, akkor most lehet számolni őket, vagy nem lehet megszámolni őket. Azt mondja, a Talmud, kámbez más is szól, iszonyú sem makem, kámbez is szól, és én iszonyú sem makem. Az egyik lehetséges válasz, hogy attól függ, ha a zsidók követik Isten tanítását, akkor olyanok lesznek, mint amit nem lehet megszámolni. Ha pedig nem követik, akkor olyanok lesznek, mint amit meg lehet számolni. Rabbi Amar Mishum Rabbi Yisrael Mishum Szalai Kashe Kamide Adam Kamide Shem, egy másik lehetséges magyarázat, hogy a Isten nyilván meg tudja őket számolni, de az ember nem tudja őket megszámolni. Oké, ha már Saulról volt szó, akkor Saul és Dávid történeteiről fog szólni a következő pár sor. Amarabni Hallai, bár India, Amar Shmuel, Kimisni, Smadon, Páneszel, Cibor, Misz, Asher, azt mondta Rabni Hallai, Shmuel nevében, mit látunk, hogy ha az embert megválasztják vezetővé, akkor meggazdagszik. Ez különben itt nem pejoratív. És pejoratívan mondják, hogy aki vezető lesz, vagy politikus lesz, az rögtön meggazdagszik. De itt ez nem negatív értelme van írva, hanem ez az örökkévaló így rendezi a dolgokat. Hogyha valaki a nép vezetője lesz, akkor meg fog gazdagodni. Míg honnan tudjuk, hogy ez így van? Míg Karek szíve ívködénbe bezek, Saul királyságának a kezdetén, amikor még éppen hogy csak vezető volt, akkor hogyan számolta meg a zsidókat? Törött cserépdarabokkal, bezekkel, ahogy ezt az előbb mondtuk. Később pedig, amikor már az Amalék elleni a hatalmának a végén vagyunk, és amikor az Amalék elleni háborúba megy, akkor hogyan számolja meg őket? Bárányokkal, ahogy az előbb mondtuk, mindenki kapott egy bárányt, és azt számolták meg. Akkor mit látunk? Kezdetben nem volt más, mint törött cserépdarabok, amivel megszámolták, később pedig már tudott minden harcosának adni egy bárányt. Látjuk, hogy Saul szépen meggazdagodott az alatt az idő alatt, amíg király volt. Azt mondja, Talmud, oké, de honnan tudjuk, hogy a bárányok az övé voltak? A dilnamed ideú. Lehet, hogy az a harcosoké volt. Minden harcos a sajátjából hozott egy bárányt. Imkén, Májre, Buszed, Milsz, azt mondja, Talmud, akkor ez nem valószínű, mert akkor nem lenne semmi újdonság ebben. A Tanakh nem, a Biblia nem hangsúlyozná, hogy bárányokkal számlálta meg a népét. Oké, ha már Saulról van szó, mindannyian tudjuk, hogy Saul királyságának az vetett véget, hogy amikor az Amalék elleni háborúba ment, ugye Amalék a zsidók ős ellensége, aki elsőként támad a zsidó népre, amikor a héberekre, amikor kijönnek Egyiptomból, és Amalékot el kell pusztítani, és Saulnak jutott a feladat, hogy ezt végbe vigye ezt a pusztítást, és azt mondja neki Sámuel, hogy a teljes népet írtsa ki. Férfiak, nők, gyerekek, sőt, még az állatokat is pusztítsa el. Végül is Saul nem teljesítette teljesen ezt a kötelességét. Egyrészt a királyt életben hagyta, Agagot, másrészt pedig a zsákmányt is meghagyta, a bárányokat, a jószágokat. És amikor Sámuel kérdőre vonta, akkor azt mondta Saul, hogy hát azért hagytam meg a jószágokat, hogy áldozni tudjunk Istennek belőle. Erre van az a híres válasza. Sámuelnek a loi smoja mi zevach toiv. Hát nem jobb Istenre hallgatni, mint egy áldozatot hozni? Bárhogy is legyen, most a kulissza mögé tudunk nézni, mi játszódott le Saul fejében. A Talmud azt mondja, hogy Saulnak nem tetszett, vagy nem értette, és fájt az, hogy az ártatlan asszonyok, a gyerekeket is meg kell ölni Amalékből. És bár végül megölte őket, mégis úgy érezte, hogy ezért valamilyen bűnbocsánatot kell hoznia, és áldozatot kell hoznia, és ezért hagyta meg a jószágokat. Most érthető és érezhető, hogy ebben nyilván van egy ilyen álszenteskedés, hiszen Isten volt az, aki azt parancsolta, hogy így járjon el, akkor nyilván őt nem kell kiengesztelni, és úgy tűnik, hogy ez csak egy kifogás arra, hogy ő miért tartsa meg a zsákmányt. És erről lesz szó a következő részben, vagy Jarevben Nachal, és ugye azt mondja a Sámuel könyvének első Sámuel 15-ös fejezetének 5-ös mondata, vagy Jarevben Nachal, és harcolt a folyónál. Most ugye az egyszerű jelentése az, hogy Amalékkal harcolt a folyónál, de itt egy átvitt értelmű, elvonatkoztatott jelentést adunk neki, Al-Iszkei Nachal. Istennel harcolt a folyó ügye miatt. Mi az a folyó ügye? A folyó ügye az ugye az az érdekes törvény a Tórában, hogyha találnak egy halottat két város között, és nem tudják, hogy ki a gyilkos, akkor mind a két várostól kimérik, hogy melyik városhoz van közelebb, és amelyik városnak az közel van, vagy mind a két városnak a vénei kijönnek, és egy folyó fölött levágnak egy üszőt, és egy szertartást végeznek el, amiben úgymond a felelősségüket fejezik ki, hogy hát hogy lehet, hogy valakit így ártatlanul megöltek az ő városuknak a környékén. És a következőt mondta magában Saul. Saul Samalekat és Balchon és Saul Lechvei Kissa Amalék. Amikor azt mondta neki, Isten, menj és verd meg Amalékot, és mindenkit pusztíts el. Az egész népet, férfiakat, nőket, gyerekeket. Amaru már nef, sáhász amra tőle, havé, egle, a rúfa, kalan, svejtse, szalál, áhász, kámeve, káma. Azt mondta magában Saul, hát nem egyetlen ember halálára előírja a Tóra, hogy a véneknek ki kell vonulni, és felelősséget kell vállalni. Itt egy egész népről van szó, ezeket mind meg kell tényleg ölni. És hogyha azt mondjuk, hogy oké, vétkeztek, az emberek vétkeztek, de mit vétkeztek az állatok? Az állatokat miért kéne elpusztítani, a jószágokat? Ha vétkeztek a felnőttek, miért kéne a gyerekeket megölni? Ők vétkeztek? Erre megszólalt egy égi hang, és azt mondta, ugye ez az égi hang, ez a Koheletből, a prédikátorból van idézve, Áltéhi Czádik Árbe, ne szenteskedjél túl sokat. Nem kell képmutatóan szenteskedni. Oké, ez volt a történetnek az első fele. Hogy Sarsamele, Saule, Dajeg, Szaiv, Atop, Gábakai, Hánim, Jocvászkod, Amra, Áltírsa, Árbe. Ugye van egy ehhez hasonló mondat a Koheletben, ahol az van, hogy ne gonoszkodj sokat. Van egy olyan, hogy ne szenteskedj sokat, és van egy olyan mondat, hogy ne gonoszkodj sokat. Azt, hogy miről szól a ne szenteskedj sokat, azt az előbb már mondtuk. Miről szól a ne gonoszkodj sokat. Később ugye Saul története azzal folytatódik, hogy Sámuel elmondja neki, hogy na, akkor ezzel vége a mókának, vége az ő királyságának, és Dávid fogja átvenni a királyságot. És Saul nagyon féltékeny lesz Dávidra, és mindenképp meg akarja ölni. És ebben a üldözésben, ahogy Saul üldözi Dávidot, Dávid eljut Novba. Ugye Novban állt, ugye nagyon hosszú időn keresztül, több mint 300 éven keresztül Silóban állt a a szentély sátor. Ugye még a Jeruzsálemi templom előtti időről beszélünk. Később Sinóból átment Novba a szentély sátor, vagy a szentély. És Nov az egy papok által lakott város volt. Dávid Novba menekült, és a Nov lakosai megsegítették őt. És amikor ezt megtudta Saul, akkor Doegnak, a hadvezérnek azt mondta, hogy az összes kohanitát, aki Saul elé jött számot adni arról, hogy mit tettek, 85 pap, ezt mind meg kell ölni, és utána elment és megölte a város minden lakóját. Tehát ott már hirtelen nem voltak lelkiismereti problémái azzal, hogy meg kell ölni az ártatlanokat. Amikor Isten azt mondta, hogy meg kell, akkor problémái voltak. Amikor saját maga bosszúból csinálta, akkor már nem voltak skrupulusai, nem volt semmifajta lelkiismeret fordása, és erre szólalt meg az égi hang, azt mondta, Áltír Sahárba, ne gonoszkodj sokat. Ugye van, amikor az a helyes, hogyha ne szenteskedj sokat, és az a helyes, hogyha ne gonoszkodj sokat. Amara funa kamal le khali le magis gavle de mai saye shol ba khas va osle da be shtaim le osle. Már Saulról és Dávidról van szó, akkor összehasonlítja őket a Talmud, és azt mondja Rafuna, nézzük csak meg, ha Isten valakivel van, akkor az illető nem is érzi meg a problémákat, a nehézségeket. Hiszen nézzük meg, hogy Dáviddal, Isten Dáviddal volt, és nézzük, hogy Miklász Seli, tanulj be a bátyát. Dávid Saullal volt, vagy Isten Dáviddal volt, és Dávid többet vétett, mint Saul, mégse kapott érte büntetést, Saul kevesebbet vétett, és súlyos büntetést kapott érte. Ugye Dávid kettőt vétkezett, két nagy vétke volt, és nem kapott érte büntetést, Saulnak egy vétke volt, és kapott érte büntetést. Saul báhász máhi máhiszedága, ugye mi volt Saulnak az egy vétke? Az, amikor Ágák királyát nem ölte meg. Ugye az előbb mondtuk, Amalék királyát nem ölte meg. Mi volt Dávidnak a két vétke, arra majd külön beszélni fogunk, de először a Talmud tisztázza, hogy miért mondjuk azt, hogy csak egy vétke volt Saulnak. Valóban ez volt az első vétke. Innen kezdődött az ő királyságának a vége. De volt neki más vétke is. Ott van például Nov kohanitáinak a kiirtása, elpusztítása. Azt mondja, Talmud a Maisadag Akszív, Nihamtikim, Lachti a Saul a Melech. Azt mondja, Talmud, igen, de a büntetés már előbb ki lett rá mondva. Isten már korábban azt mondta Sámuelnek, megbántam, hogy Sault királyá tettem, és ez azután volt, hogy nem követte Isten utasítását Amalék népével kapcsolatban. Tehát egy bűn elég volt arra, hogy Isten visszavonja és a királyságát, és megbüntesse. Oké, okay. Dávidnak két vétke volt, Máininhu, Uria vehasosza. Az első vétek Uria volt, a másik pedig a számlálás volt. Miről van szó? Uria ugye volt Bathsheba férje. Ugye Bathsheba egy gyönyörű asszony volt, akit Dávid meglátott a háztetőn, ahogy fürdőzik, és nem tudott úrrá lenni a kísértésen, és magáévá tette Bathsebát, aki egy férjezett asszony volt, és akinek a férje Dávid hadseregében harcol. Dávid valahogy próbálta elfedni ezt a problémát, ezt a botlást, végül is azt csinálta, hogy Uriát a frontvonalba küldte, hogy meghalljon, és így elvehesse Bathsebát. Ugye ez Dávid nagy botlása és vétke. És ez az első vétek. A második vétek, de hasosza, az, amikor Dávid királyságának a végén megszámolja a zsidókat. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy tilos konkrétan közvetlenül számolja a zsidókat, ő megszámolja a zsidókat, és itt egy óriási magéfa, egy óriási járvány volt a büntetés, amiben 70 ezeren haltak meg. Azt mondja, Talmudban, Ika námi májszede becseva. Azt mondja, miért ez az egyetlen két bűne? Mi van magával azzal, amikor Bathsebát magáivá tette? Hagyjuk azt, hogy Uria tényleg nem ártott senkinek, és mégis ki lett küldve a frontvonalba. De előtte volt a Talmud, haszama prui miné. Azt mondja, itt csak olyan vétkekről beszéltünk, amikor azt mondtuk, hogy két vétke volt, amiért nem kapott büntetést. Batsavával elkövetett vétke miatt kapott büntetés. Mi volt az ő büntetése? Ahogy tanuljuk, hogy Nátán, proféta azt mondta Dávidnak, ez a kiszfeje sálemár betaim. Az ártatlan bárányért négyszeresen fogsz fizetni, az ártatlan bárány Batseva, akit magáévá tett, és négyszeresen fog érte fizetni, négy gyereke is meghalt Dávidnak. Ki volt ez a négy gyerek? Jeled, az első az, akit Batseva magából ebből az első viszonyból szült, az ő rögtön meghalt, Amnon, Tamár és Avsalom, három másik gyereke Dávidnak, akik meghaltak. Azt mondja, amúgy, haszom, nem, a purimi néve, vítene sem, dever, szíve, vítene sem, a tever, mi szó, ami a bőkevá, de észmajén. Szerintem, amikor megszámolta a zsidókat, azért is kapott büntetést, ahogy olvassuk, hogy az örökkévaló egy vészes pandémiát, járványt hozott a zsidókra. Azt mondja, oké, haszom, lejápról, ami gufej. Szóval igen, de az nem neki volt a büntetés, nem ő maga kapta a büntetést, hanem a nép kapta a büntetést. Azt mondtam, hogy haszon nám illajapről még gufej. Azt mondja, oké, de az előbb említett, hogy meghalt a négy gyerek, akkor se ő kapta a büntetést, mert gyerekek. Azt mondtam, hogy lai, aporim még gufej, de amerev juda, amere ráv, sise hadas, mint sztára David, porsai menoszan edény, sztáka menes srita, és szív jasom li recha, vi edény szecha, szív és sivali szaszani secha. Azt mondta, hogy nem, volt itt még egy büntetése Dávidnak, hogy Dávid 6 hónapon keresztül volt leprás, és kiment a városon kívülre, és elhagyta az isteni szellem, és már a profécia, és a Sanhedrin távolodott tőle. Tehát azért volt személyes büntetése is. De ha a már a sráv kibél Dávid lassan, azt mondta, hogy oké. Okay. De van még egy bűne Dávidnak. Tisztáztuk azt, hogy akkor Batseva bűne azért kapott büntetést. Tisztáztuk azt, hogy mi volt a büntetés, és tőle. De volt még egy bűne Dávidnak, mi? Hogy hallgatott a rossz beszédre, a rágalmazásra. Mi volt a rágalmazás? Ugye arról van szó, egy gyors kis háttér, hogy ugye Dávid végül is megnyeri a csatát Saullal szemben, és királyá választják, és később Dávid, ugye, akinek a barátja volt, Jonatán, aki Saul fia volt, jót akar tenni vele Dávid, és keresi, hogy nincsenek-e leszármazottai. És megtalálja Mipibosetet. Mipibosetet volt Saul unokája, Jonatán fia. És Dávid magához hívja Mipibosetet, és odaadja neki Saul hagyatékát. És később, amikor Dávid fia, Avsalom, Dávid ellen fordul, és magához akarja ragadni a királyságot, akkor nem világos Dávidnak, hogy Mipibosetet Dáviddal vagy Avsalommal van. És Civa, aki Saulnak volt egy korábbi embere, az megrágalmazza Mipibosetet, hogy ő tulajdonképpen a király Dávid ellen fordult. És Dávid ezt elhitte, és ezért megbüntette Mipibosetet, és ez volt a bűne. Azt mondja, Talmud, okay, de nem általános, nem mindenki, nem konszenzusos ez az értelmezése a szövegnek, hogy Dávid azért gyanakodott Mipibosetre, mert elfogadta Cibának a rossz rágalmait, hanem önmagától is úgy érezte, hogy valami nem stimmel. Miért? Mert amikor Dávid visszajött Jeruzsálembe, akkor Mipibosetet rendezetlenül, fésületlenül, piszkos lábbal, piszkos ruhával fogadta Dávidot, mint aki gyászol. Ezt azért tette Mipibosetet, mert azt akarta kifejezni, hogy mennyire gyászolt ez idáig, hogy Dávid nem, hogy Dávid veszélyben volt. Viszont Dávid úgy érezte, hogy azt akarja kifejezni Mipibosetet, hogy sajnálja, hogy Dávid visszatért. Tehát önmagától ítélte el Mipibosetet, és nem azért, mert elhitte a rossz beszédet, a rágalmat. Ule rávnám, ide amár kibél asszony, harra, ha púrja minne, ide amár, ide amár, ráv, sose amár, de vagy is ez a mártér, te vicsi, te halakú, jacbászka, vámlő, lejre, ha, mire, ha, mire, halkozom, válkozom. Azt mondja, a Talmud, és mehet, van még egy válasz, még ha el is fogadjuk, hogy Dávid elfogadta a rossz beszédet, a rágalmakat, és megbüntette Mephibosethet. Ugye a büntetés az volt, hogy Cibával el kellett osztozniuk az örökségen, Saul örökségén, ugye azzal Cibával, aki a rágalmakat mondta. De Dávid ezért a bűnért is kapott büntetést, ahogy írva van, hogy amikor ezt a büntetést kimondta Dávid Mephibosethre, akkor megszólalt egy égi hang, és azt mondta, Rehavam, az unokád, Dávid unokája, és Jeravam osztozni fognak Dávid királyságán. Ugye arról van szó, hogy Rehavam idejében, Dávid unokájának az idejében vált ketté a királyság Izrael királyságával és Judea királyságával. Rehavam volt Dávid királyságának, Judea királyságának a királya, és Jeravam pedig Izrael királya. Ez a felosztása a királyságnak, ez büntetés volt azon, hogy Dávid helytelenül, méltatlanul felosztotta Mephibosethet örökség, vagy a Mephibosethnek járó örökséget. Tehát ezért is kapott büntetést, tehát ezt nem lehet azok között a bűnök között említeni, amelyek büntetlenül mentek el. Most ha Saul királyságáról lesz szó, és a következőt mondja a Talmud. Ben Shana Saul de Málchai. Sámuel könyvében van egy furcsa mondat, ami azt mondja, hogy egy éves volt Saul, amikor király lett. Az egyszerű magyarázata ennek a mondatnak az az, hogy a királyságának első évében vagyunk. De van egy másik, egy kicsit elvontabb magyarázat is. Amara funa, ke ben sannal se löj tam tam hét. Olyan volt Saul, amikor királyá lett, mint egy egyéves kisgyerek, aki még csak meg se ízlelte a bűnízét. Tehát egy teljesen bűntelen, makulátlan ember volt ez a Saul. Máskor nem Nachman Yitzchak, ben sannas, ben luchlak, ben titub, ben caja. Nachman Yitzchak azt mondja, nem, szerintem lehet, hogy ez másképp kéne, pont fordítva kéne emeletezni. Nem volt olyan nagy cádik ez a Saul, és azért mondja olyan, mint egy egyéves kisbaba, aki teli van a pelenkája mindenféle mocsokkal. Ilyen volt Saul. Most ugye ez az értelmezés, ez nem annyira egyenes, és nem annyira jó, hogy mindjárt látni tudjuk, hogy mi történt Rab Nachmannal, aki így értelmezte a szöveget. Áhvele Rab Nachmann sziúta behalmei. Rab Nachmannak mindenféle szörnyű rémálmai voltak. Van már nem nézi, lakam átmai Saulben kis. Erre azt mondta, elnézést, bocsánatot kérek Saulben kistől, kisfiától. Saul, kis, az egy név, fiától. Ugye rájött, hogy azért vannak rémálmai, mert tiszteletlen volt Saullal. De továbbra is voltak rémálmai, és erre rájött, hogy már a bocsánatkérést is rosszul mondta, azt, és, mert azt kellett volna mondani, hogy Saul királytól, kisfiától. Végül ezt is javította, és így elmúltak a rémálmok. Tehát akkor visszatérünk, látjuk, hogy Saul egy makulátlan ember volt. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, mipnei Málai nimsech a Málchot, és Saul, mipnei Shilaiba, Shum Daifi. Nagyon érdekes dolgot mond most a Talmud. Azt mondja, azt tanította Shmuel. Végsősorban miért nem folytatódott Saul királysága, dinasztiája? Miért lett véget vetve neki? Azért, mert a családja, a felmenői mind makulátlanok voltak. Egy nagyon jó jihuszja volt. A felmenőiben nem volt semmilyen makula. Különben nem így, mint Dávid, akinek az egész története a kezdetektől fogva, kezdve már a tórai története, hogy Juda és Tamár két gyereke közül ugye az egyik Perecnek a leszármazottja lesz, később Boáz és Rút megkérdőjelezhető kapcsolata is bekapcsolódik a történetbe. Tehát Dávidnak a felmenői között azért volt bőven makula. Saulnak a felmenői között viszont nem volt, és ez nem jó. De amár ami jöjjön, ami sumrább simán menj a hadzdak, én már midin párnaszol a cibor elimkönyv kupasas, racim, tlujjelöj már harab, és imta zuhag, bájtai a lab, amrin lőj, ha zöjlák, ha irek, ha fantasztikus mondás. Azt mondja, Talmud, azt tanított rab simán menj a hadzdak, hogy amikor valakit vezetővé tesznek a név fölött, akkor ez egy olyan ember kell, hogy legyen, az örökkével úgy rendezi, hogy ez egy olyan ember legyen, akinek a családi háttere nem teljesen kóser. Akinek van elfedni valója a családi hátterében. Egész pontosan úgy fogalmaz, akinek egy csúszómászokkal teli hátizsákja van. Ez fantasztikus. Olyan embert tesznek meg csak vezetőnek, akinek csúszómászokkal teli hátizsákja van. Miért? Hogy ha A zuach dajtel lav, hogyha a fejébe száll a vér, és túlságosan nagyképűvé válna, akkor azt lehessen neki mindig mondani, várjál csak, ki is vagy te? Kik voltak a szüleid? Kik voltak a nagyszüleid? És lehessen egy kicsit a családi makulákat előhúzni a táskából. Még mindig Saulról szólunk, amelemi hudamán Ráv, itt Mánelna Saul, azt mondta Ráv, miért lett Saul megbüntetve, miért érdemelt egy ilyen súlyos büntetést, egy ilyen vétek miatt, hogy nem ölte meg Ágágot, hanem kell, hogy legyen valami erősebb háttere. Mitnél sem machalál kvajdaj, mert túlságosan könnyelműen vette a saját méltóságát, és elengedte azt a méltatlankodást, amit az ő személyével kapcsolatban mások tettek. Ugye egy királynak ügyelni kell arra, hogy megadják neki a tiszteletet, és nem engedhető meg, hogy akár saját akaratból megbocsásson azoknak, akik nem adják meg, akik tiszteletlenek vele szemben. Mi történt? Bnébli áll amru máj is énüzevéve zévulejevőle minhachvehinkech máhris. Elkezdetben, amikor Sámuel Sault királyát tette, akkor voltak mindenféle olyan emberek, akik gúnyolódtak rajta, és aztán ugyan már ez fog nekünk segíteni, ez lesz az, aki minket megment. És nem vittek neki ajándékokat, ahogy az az új királynak illik. Később azonban, amikor az amonitákat megverte Gilábban Saul, akkor mindenki fölismerte, hogy valóban ő a vezető, a király. És voltak, akik azt mondták Saulnak, hogy ezeket az embereket, akik gúnyolódtak vele, ezeket meg kéne ölni, és bosszút kéne rajtuk állni, hogy ezzel is megmutassa, hogy aki nem adja meg neki a tiszteletet, az pórul jár. Saul viszont egy olyan gyenge lelkű, egy olyan finom lelkű ember volt, hogy ezt elutasította, és azt mondta, hogy nem lehet mindenki csak úgy megölni, és ez vezetett oda, hogy meg legyen büntetve. Ez egy fantasztikus jellemzése Saulnak. Itt tulajdonképpen végig arról beszélünk, hogy Saul kevésbé volt vétkes, mint Dávid, szerényebb volt, mint Dávid, könyörületesebb volt. Itt tulajdonképpen az is, hogy az amaléki a asszonyokon és gyerekeken akart könyörülni, megbocsájtott azoknak, akik vele szemben tiszteletlenek voltak. De úgy tűnik, hogy egy vezetőnél ezek a tulajdonságok nem pozitívumok. Ez egy negatívum. Egy vezetőnek erősnek kell lennie, néha kegyetlennek kell lennie. Fantasztikus, érdekes, amit itt a Talmud mond. Kedves barátaim, idáig tartott a 22-es lap. Megtisztelő és élvezetes volt veletek tölteni, és a Talmuddal ezt a elmúlt 50 percet. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket. Holnap KED lesz, és valószínűleg tartom, hogy csak este felé fogunk tanulni. Addig is kívánok mindenkinek egy sikerekben, egészségben, jólétben, örömökben, gazdag, napsütéses napot és hetet. A viszontlátásra, viszont hallásra.